Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus meghallotta, hogy keresztelő Jánost kivégezték, egy bárkával visszavonult onnan egy puszta helyre egyedül. A tömeg tudomást szerzett erről, és követték őt gyalog a városokból. Amikor kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a köztük lévő betegeket. Mikor este lett, oda mentek hozzá a tanítványok, és azt mondták neki, sivár ez a hely, és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy falvakba menjenek, és ennivalót vegyenek maguknak. Jézus azonban azt mondta nekik, nincs rá szükség, hogy elmenjenek, ti adjatok nekik enni. Azok azt felelték neki, nincs itt másunk, csak 5 kenyér és 2 hal. Azt mondta nekik, hozzátok ide őket. Megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre, aztán fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, áldást mondott, megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek és jól laktak. Végül 12 kosarat szedtek a megmaradt darabokkal. Mintegy 5000 férfi volt ott, aki evett, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Hittanórán megkérdeztem a gyermekeket, hogy mi az, amit ha adunk, másiknak is jó, de közben nekünk is marad. Mi az, amit adunk, és bár osztjuk, de mégsem fogy el. Nekünk is marad. Sokosan megfelelték a gyermekek, hogy ez nem más, mint a szeretet. Mert örülünk, amikor valakinek látjuk az arcán a mosolygást. És mi magunk is boldogok vagyunk, amikor a másik boldog. Boldogságunk ezáltal osztódik. És osztódik is példát ad. Mert megtanulja a másik, hogy nem csak kapni, de adni is öröm. És a másik boldogsága az én boldogságom is. És ezért megéri odafigyelni, megéri érzékenynek lenni. Mert észre kell vennem, hogy mit kell adnom a másiknak. Mivel teszem őt boldoggá? Mire vágyik? Mire van szüksége? Mire éhes? Az evangéliumban Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Az elcsigázott és fáradt tömeg. Első olvasatra az eukarisztiának, a szentmisé áldozatának a előképét látjuk, kezébe vette, áldást mondott, megtörte, szétosztotta. Hogy az eukarisztiát is szétosztja az áldozható pap is, mindenki jól lakik. Nem fizikailag, hanem lelkileg, mert találkozik Jézussal. Hát nem öröm, hogy találkozok azzal, aki szeret engem? És ezáltal én eltelek. Mert rádöbbenek arra, hogy a találkozásban sok minden másodlagossá válik. Az olvasmányban halljuk, hogy miért költjük a pénzt olyanra, ami nem lakat jól bennünket. És bár tudjuk, hogy az ember, ha jól lakik, újra éhes lesz, valami többet akar mondani a Szentírás. Olyanra fókuszáljunk, amely hosszú távon boldogságot ad. Akkor is, amikor úgy tűnik, hogy az nehéz megtenni. Mert szeretni nem könnyű. Mert sokszor a szeretetben ott van a szenvedés kockázata. Ha szeretek valakit, félek, hogy elveszítem. Ha szeretek valakit, könnyen lehet, hogy közel engedem magamhoz, és óhatatlan, de meg tud bántani. De ott van mindig a lehetőség, hogy kibéküljünk, hogy közelebb kerüljünk. És rádöbbenek arra, hogy ott van velem a másik. Alkalmazkodni nehéz, olykor fáradtságos. De sokkal többet nyerek vele, mert valaki ott van velem. Akkor is, amikor nem érzem a jelenlétét fizikailag, mert a szeretet sokkal több, mint fizikai valóság. Halljuk Pál apostoltól, hogy sem élet, sem halál, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység nem választhat el minket az Isten szeretetétől. És ha valakit nagyon szeretünk, akkor nem csak az Istenre vonatkozik ez. Mert van úgy, hogy a szeretteink eltávoznak közülünk. De a szeretetünk nem szűnik meg azáltal, hogy nem látjuk őket. Mert a szívünkben érezzük a jelenlétüket. És őrizzük azt a tanítást, amit kaptunk tőlük. amit ők adtak nekünk. Az egyházunk elénk állítja az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Hogy jól szeressünk, hogy okosan szeressünk, hogy ne csak úgy szeressük, ahogy kényelmes, hanem úgy is tudjunk szeretni, hogy ezben áldozattal járó szeretettel. Mert annak valami mélységesen mélyebb jelentése van. Irgalmasság testi cselekedetének az első felsorolásából az első, hogy éhezőknek ételt adni. Vagy amikor láttunk valakit vendégül magunk mellett, akkor valakit vendégül látunk, akkor beszélgetünk is vele, nem csak együtt étkezünk. És lehet, hogy úgymond a kapzsiság, a zsugorisság beszél előlünk, amikor azt mondjuk, hogy egy időre akarom elkölteni a vacsorámat, de hát milyen jó lakás az, amikor egyedül lakok jól. Ha valakivel együtt étkezem, akkor egymás mellett ülünk, a szemünk egy vonalban van. Hány és hány családnál esznek kutyafuttában? És nem is biztos, hogy egyszerre. Vagy akkor emlékszem, gyerekkoromban is apukám megkérdezte, hogy milyen volt a nap, és én flegmán azt mondtam, hogy semmilyen. És édesapám már nincs velünk, és őszintén megmondom, hogy bánom, hogy ezt így beszéltem. Mert persze nem tudom pótolni. De amíg megtehetjük, hogy a családtagjainkkal együtt egy asztalnál ülünk, akkor keressük a beszélgetés módját is. Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Miben értünk egyet? Mi az, ami közös értékrendünk? Mi a mi családi tradíciónk? Mit lát az unokánk tőlünk? Mit hall az unokánk tőlünk? Mi magunk is beszélünk a nagyszüleinkről. Hát ők rólunk fognak beszélni. És nem mindegy, hogy mit mondunk, és hogyan mondjuk azt. Szomjazóknak italt adni. Ha valaki szomjas, sápadt. Nem mondja, hogy szomjas vagyok. Befele fordul egy picit. És nekünk észre kell vennünk, hogy kinek van szüksége arra, hogy most abból adjunk, ami nekünk is értékes. Hiszen aki pont ebben a kánikulában tudjuk, hogy mennyire fontos a folyadék. Visszük magunkkal. Amikor a másik szomjazó, mint mi, akkor világos, hogy adnunk kell, mert neki nagyobb szüksége van rá, mint nekünk. És magunkat is neveljük arra, hogy áldozatot hozunk. Magunk kéből mondunk le, mert őt a rosszul lét fenyegeti. És nem biztos, hogy ő mondja. De vajon észreveszem-e a másikon azt, amit nem mond ki? Kamasz gyerekek sokszor nem mondják el, hogy bántja őket valami. És pont ők azok a korosztály, akit meg kell kérdezni, hogy mi a baj. Mi nyomaszt? Mondhatod. Nem csak szülő, egy pedagógus is megteheti. Sőt, jó, ha megteszi. Szegényeket ruházni. Van itt Máté Szetett Szolgálat, sok-sok ruhát őriznek, de sok olyan ruha, ami van ott, ami igazából azért vitték oda, hogy ne a szemétbe kerüljön. Ha valamit adok, akkor vajon azt hasznos dolog az? Magam is hordanám? Mondják, hogy ajándéklónak ne nézz a fogát, de vajon úgy segítek, hogy az valóban jó? Vagy csak meg akarok szabadulni attól, ami fölösleges? Utasoknak szállást adni. Ha valakit befogadunk az otthonunkba egy éjszakára is akár, persze rokonokat nagyon szívesen, de a gyerekeim barátaival mi a helyzet? Ezt megengedem, akkor a gyermekeimnek kapcsolata bővül. És megismerem a gyermekemnek a szüleit, pontosan a gyermekem barátainak a szüleit, és azáltal tudom, hogy a gyermekem kikkel barátkozik, mi a közös értékrendünk, és talán a kis családi gubóból kinyílnak perspektívák, hogy hogy gondolnak mások, hogy gondolkodnak mások, milyen értékrendjük van. És nem kérdőjelezzük meg a sajátunkét, de tudjuk finomítani. Mert rádöbbenünk arra, hogy az élet sokkal összetettebb. És amikor a másokat megismerünk, mások életét megismerjük, akkor hálát adunk azért, ami nekünk van. Hogy nekem ez így nem így történt. Megóvott a gondviselés. Vagy éppen értékelem azt, ami nekem van. És nem is biztos, hogy akkor én panaszkodhatnékom lenne, mert rádöbbenünk arra, hogy mennyivel szerencsések vagyunk. Nem is beszélve arról, hogy felvállaljuk önmagunkat. Mert aki belép az otthonunkba, látja a nappalit, látja a családi képeket, akikre büszkékedhetünk. Hány és hány idős ember büszkékedik az unokáival, úgymond ilyen kis dicsőség falon, és öröm őket hallgatni. És egyben felvállaljuk azt, hogy akik vagyunk. Milyen jó érzés annak lenni, akik vagyunk. Nem rejtőzni a másik elől, vagy olyat mutatni, ami nem a valóság. El lehet abban nagyon könnyen fáradni. Betegeket meglátogatni. Akkor elviszük a hírt olyan valakinek, aki ágyban fekszik a külvilágról, akkor színt viszünk az életébe. Valaki otthon van a négy fal között, de valaki kórházban. És amikor hall információt, hírt, nem plecskát, hírt, akkor egyben küldöttek vagyunk. És a küldött görögül angelosz. Tudtokon kívül angyalok vagyunk. Mert örömöt is viszünk a másik embernek. És ezt el is felejtjük, amikor mi ezt kapjuk. Éppen ezért hála az az akarat emlékezése. Emlékezhetni akarom magamat arra, hogy kaptam valamit. És ez kötelez arra, hogy én is azt továbbadjam. Börtönben lévőket meglátogatni. Valaki ezt szó szerint veszi, és kialakult pumázi székhellyel a Mécs szeretett szolgálat, amelyben börtönben lakókat levelezgetnek velük. De vannak, akik lelki börtönben vannak. Úgymond a gyerekek nyelven úgy fogalmaznánk, hogy akik indok nélkül szomorúak. A felnőttek nyelvén azt mondanánk, hogy beszűkül a gondolkodásuk, és csak a rosszat látják, csak a nehézséget látják. Pedig az élet sokkal szebb. Ott a teremtett világ. Ott vannak a gyermekeink. Ott van a szeretteink. Ott vannak, akiknek megfoghatom a kezét. Ha csak arra fókuszálok, ami nehéz, nem értékelem a sok jót, ami körülöttem van. És amikor rávilágítjuk a szeretteink, barátaink figyelmét arra, hogy az élet nem csak a problémáidból áll, akkor egyben esélyt is adunk arra, hogy ebből a beszűkült gondolkodásból kilépjen. Jézus mindig kilépteti az embereket a világúból. Legyen az a vámos a pénzes asztaltól, a farizeust a elképzeléseiből, vagy éppen a tévegő tanítványokat, bűnös asszonyt az életállapotából. Hogy nem csak az van, amit te teremtettél magadnak. És nem csak az van, amiből úgy gondolod, hogy nincs kiszállás. Halottakat eltemetni. Úgy tűnik, nem kéne erről beszélni, de bizony kell. Mert az egészséges gyászfolyamat része az, hogy eltemetem a szeretteimet. Elmegyek a temetőbe, leteszem a virágot. Tolstoj azt mondja, hogy elmegyünk a temetőbe, hogy hálát adjunk és megemlékezünk az ember legbensőségesebb emléke a holteste mellett. És egyben emlékszünk arra, hogy mit kaptam, milyen kincseket, milyen örökséget, és ő mit szeretne, mit adjak tovább gyermekeimnek, barátaimnak. És azok az emlékeket kincsként őrzöm. Irgalmasság lelki cselekedetei, a bűnösöket meginteni. Olyan felelőse vagyok a barátom életéért, szeretteim életéért. Merem-e mondani, hogy úgy érzem, hogy nem jó úton vagy. De fontos, hogy hogyan mondom, az alázattal. Úgy érzem, hogy a véleményem szerint a helyedben lennék olyan vezető szavak, amelyben nem alázzuk meg a másikat az igazságunkkal. Mert lehet igazat mondani, közben letaglózva a másikat. De az milyen segítség? Tudatlanokat tanítani. Van tudásunk, de nem csak a nyelvtudás, vagy éppen képesség valami szakmában, vagy művészeti érzék, hanem az, hogy ezt átadom. Olyan vonzóvá teszem a pályámat, hogy ez vonzó legyen mások számára. Hogy kineveljem az utódomat. Nem öröm egy pedagógusnak, ha egy tanítványa szintén pedagógus lesz. Nem öröm egy zenésznek, ha valakit el tud varázsolni a zene örömével, és az illető is zenész lesz. És folyhathatnánk majdnem minden szakmával. És ha így gondolkodunk a szakmánkról, akkor a szakmánkat hivatássá tudjuk nemesíteni. És az emlékünket megőrzi majd a másoknak a munkája. Kételkedőknek jó tanácsot adni. Jó tanács, hogy csak úgy lehet adni, ha empatikus vagyok. Belehelyezkedek a másik ember életébe, és olyat mondok, ami neki jó. Nem azt, ami kényelmes. És nem azt, amit hallani akar. Mert valaki mondhatja azt, hogy én eldobok mindent, és akkor mondhatnánk erre azt, hogy nem kell eldobni mindent. Az élet nincs kereszt nélkül. Az élet nincs megpróbáltatás nélkül. Az élet nincs felelősségvállalás nélkül. A felnőttség ismérve az, Bagdi Emőke szerint, hogy tudunk adni, nem csak kapni, tudunk áldozatot vállalni, tudunk felelősséget vállalni. És el tudunk persze köteleződni, ez a negyedik. A bántalmakat békével tűrni. Sok mindent kapunk az életben. De olyan megváltoztatjuk a másikat, ha ugyanúgy bánunk vele, mint ahogy velünk bánik. A megbocsájtásnak, úgymond, fokozatai is vannak Robert Urey szerint, amerikai vallásszociológus. Bosszú álló megbocsájtás, neki is fájjon, kártalanító, kompenzáljon, megbocsájtok, mert rosszba lenni, de igazából szeretetből bocsájtok meg. Mert közel akarom tudni magamat a másikhoz. Mert belelátok a lelkébe, és látom, hogy ő miért olyan, amilyen. Mik a sebei, mik a gyöngességei, és amit mond, miért mondta. A fájdalom beszélt belőle, a kétségbeesés, vagy éppen a bűnnek valamilyen lánca. Ide tartozik itt egyik felsorolási pontja, az ellenünk létűnek megbocsájtani. És ez a megbocsájtás magunknak is fontos. Gyermekeknek tanítjuk, hogyha elesik, véres a karja, ha elvakarja, nem gyógyul be. De hagyja békén, beheged, ott a nyoma, de már nem fog fájni. Együtt élünk a sebeinkkel, de nem a sebeink határozzák meg az életünket. Szomorúakat vigasztalni. Ezt egy kisgyermek is tudja. Mert van úgy, hogy nincsenek szavak. Van úgy, hogy az ember szomorú. A nincs más dolgunk, csak leülni mellé, és megfogni a kezét. Érezni azt, érezhetni azt, hogy itt vagyok veled. Vannak olyan tragédiák és nehézségek, amelyre nincsenek szavak. Ilyenkor odaülünk a másik mellé, és éreztetjük, hogy nem egyedül hordozza azt a terhet, azt a nehézséget. És végül, nem utolsósorban, az élőkért és holtakért imádkozni. Nem helyettük. Az élőkért azért imádkozunk, hogy elinduljon a szívükben a változás, hogy rátaláljanak a boldogságra. Arra a boldogságra nem az étel és nem az ital, hanem az, hogy megtalálják a helyüket az életben. Hány és hány ember nélkülöz, de boldog. Miért? Mert ott van a helyén. Megfogja annak a kezét, aki őt szereti. Van öröksége, van múltja, van tradíciója, és ebből kifolyólag van méltósága is. Hát nem volt méltósága nagyszüleinknek, dédszüleinknek, amikor átvészelték a nehéz időket. Ez méltósága lehet. Akkor is, amikor nehézségek vannak. Halottakért azért imádkozunk, mert bár nem vagyunk mindannyian szentek, de ott szeretnénk lenni a szentek között. És imádkozunk azért, hogy az idő, ami úgymond a tisztulás állapota, amelyben kiégetődik mindaz, ami elválaszt az Istentől, az minél rövidebb legyen. Az ortodox irányban ezt nem vallja, de a kis vékony gyertya az ortodox szempontjában a homokágyon, ez ennek a szimbóluma. És amikor a szeretteinkért imádkozunk, akkor közösségben vagyunk velük. Szent Ágoston azt írja, amikor az édesanyja elhunyt, hogy ne sírj azért, mert szeretsz. A halál nem jelent semmit, csupán átmenet a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásé voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, az a néven, ahogy mindig szoktál. Ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyes arccal. Folytass kacagásod. Ne vessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék-e nevem a házunkban, hogy mindig is hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed most nem lát engem, nem vagyok messze. Ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész, letisztult, szép, gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves, ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz. Ne sírj, mert szeretsz engem. Kedves testvéreim, Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Ha szétnézünk magunk körül, van kinek enni adni. Van szomorú, van reményvesztett, van partalan ember. Ott a lehetőség minden áldott nap, hogy meglássuk őket, megszorítsuk a kezüket, és a szemükbe tudjuk mondani, hogy valaki őket szereti, az Isten szereti, mint ahogy minket is szeret. És ezt a szeretetet napról napra érezzük. Amen.
Szeressétek egymást! Bacsa Dávid atya homíliáját hallották. Nézőpont.
Bátor Botond pálos szerzetest hallják.